Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, mondja Jézus. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Sámuel első könyvében, a 28. fejezet 3-tól 19-ig terjedő verseiben. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Sámuel első könyve 28. részének 3-tól 19-ig terjedő verseiben a következőképpen olvashatjuk Isten igéjét. Közben meghalt Sámuel, meggyászolta egész Izrael, és eltemették városában, Rámában. Saul pedig eltávolította az országból a halott idézőket és a jövendő mondókat. A filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak és tábort ütöttek Súnem mellett. Saul is összegyűjtötte egész Izraelt, és tábort ütött Gilboánál. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt, és igen megrettent a szíve. Megkérdezte Saul az urat, de az úr nem válaszolt neki sem álomban, sem Urimmal, sem a proféták által. Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak: keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái így feleltek neki: van itt Endorban egy halott idéző asszony. Saul ekkor elváltoztatta magát, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta: jövendőj nekem halott idézéssel, és idézd meg nekem, akit mondok neked. De az asszony ezt felelte: magad is tudod, mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halott idézőket és a jövendő mondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az úrra, és ezt mondta: az élő úrra mondom, hogy nem ér téged büntetés emiatt. Az asszony ekkor megkérdezte: kit idézzek föl neked? Ő így felelt: Sámuelt idézd fel nekem. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? A király ezt mondta neki: ne félj, mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak: Istenfélét látok feljönni a földből. Saul megkérdezte tőle: milyen az alakja? Az asszony így felelt: egy vén ember jön, fölfelé palástba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az, ezért arccal a földig hajolt és leborult előtte. Sámuel ezt mondta Saulnak: miért háborgattál, és miért idéztél fel engem? Saul így felelt: igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a filiszteusok, az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé sem a proféták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell tennem. Sámuel ezt mondta: miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? Úgy cselekedett az Úr, ahogyan általam megmondta. Kiragadta kezedből a királyságot az Úr, és másnak, Dávidnak adta. Mivel nem hallgattál az Úr szavára, és nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját Amáleken, azért bánik most veled így az Úr. Sőt, az Úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt nálam leszel. Még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Isten tegye áldottá a hallott igét szívünkben, engedje meg az Úr nekünk, hogy teremjen az bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk újra együtt a templomban. Hálásak vagyunk azért, mert erre van még lehetőségünk. Látjuk azt, hogy mindenütt hazánkban is mennyire nagy előre haladása van a járványnak. Kérünk, Urunk, hogy ennek szabj te magad gátat. Kérünk téged, Urunk, hogy szabadíts meg tőle, ha lehet, hadd legyen újra szabadságban az életünk. Szeretnénk maszkok nélkül járni, létezni, egymás arcába nézni bátran, és Szeretnénk, Urunk, újra ugyanolyan közvetlen kapcsolatban lenni egymással, kötetlenül beszélgetni alkalmak előtt, után, amikor találkozunk, mint korábban. Imádkozunk azokért, akik megbetegedtek, adj nekik gyógyulást, türelmet, addig, amíg elhagyja őket a betegség. Imádkozunk azokért, akik rettegnek naponta, félelemmel töltik az életüket, amiatt, hogy majd esetleg elkapják ezt a vírust, adj nekik is, Urunk, nyugalmat, békességet. Mutasd meg azt, hogy Te ennek is az Ura vagy, és nem történhet velünk semmi sem azon kívül, mint amit Te megengedsz, hogy átéljünk. Sok mindent jó lenne előre tudni, hogyha tudnánk, betegek leszünk, ha tudnánk, hogy valami baj történik, akkor igyekeznénk azt elkerülni. Saul is így ment el, szerette volna tudni a jövőt, de nem tudta. Nem kapta meg a válaszokat. Urunk, mi is sokszor vágyunk rá, hogy tudjunk előre dolgokat. Taníts meg bennünket benned bízni. Engedd meg azt, hogy teljesen rád bízzuk magunkat, és hadd tudjuk elfogadni azt, hogy jövőnk a Te kezedben van, és hogy nekünk rengeteg dolgot nem kell tudnunk, mert nem bírjuk elviselni, mert nem akarod velünk tudatni, mert nem tudnánk jól kezelni. Add, Urunk, hogy meg tudjunk elégedni azzal, amit kijelentesz nekünk. Így kérünk most is Téged, hogy jelentsd ki akaratodat, azt, amit tudnunk, amit hallanunk kell, add azt az üzenetet mindnyájunknak, amire szükségünk van. És kérünk, hogy az emberi szó az ajkakon hadd legyen a Te ígéddé, amely átformál, megerősít, új életet teremt. Könyörgünk, lelked által így légy közöttünk, Krisztusért. Amen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Így hallgassuk Isten igéjét, ugyanint írva található a Krónikák első könyve 10. részében, a 13. és 14. versekben. Krónikák első könyve 10. rész, 13. és 14. versek, eképpen olvashatjuk a Szentírásban. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát, sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A parókián, ahol most élünk, hátrafelé van egy olyan része a tetőnek, ami lapos és fedett, de minden oldalról nyitott. Nyári időszakban nagyon jó itt időt tölteni, többször itt készülök fel az alkalmakra. Az ifisek és a fiatal felnőttek is többször itt gyűlnek össze az együttléteikre. Furcsa hely ez a tetőrész, mert egyrészt a parókia utcafrontról látható sátor tetőjének a pala burkolata tulajdonképpen egy karnyújtásnyira van, nagyon közel, és így nem is tűnik olyan nagynak. Ha viszont az ember lefelé néz, mivel egy olyan 7-8 méter magasságban vagyunk, ha van egy kis tériszonya, bizony rögtön rosszul érezheti magát. Amikor az ember itt van fent ezen a tetőn, hajlamos elfeledkezni a magasságról, pedig ez már olyan magasság, ami életveszélyes, ha valaki felelőtlenül viselkedne itt, vagy kimászna a tető szélére. Persze ez a mi tetőnk úgy van megcsinálva, hogy innen kiesni igen-igen nagy akarattal lehet csak. Kicsit szinte kiváltságos helyzet az, amikor valaki ezen a tetőn lehet, a belváros közepén jó élvezni a szabadságot, a kilátást, ugyanakkor felelősséggel is jár. Saul király valami ilyesmi helyzetbe került, amikor Izrael királyává vált. Nagy magasságba emelkedett, olyan pozíciót kapott, amilyen Izraelben még soha senkinek nem volt. Ezt a tisztséget azonban nem ő akarta, nem ő kereste, nem harcolta ki magának, hanem Isten volt felé ilyen bizalommal, hogy a nép első királyává kenette fel Sámuel prófétával. Sajnos azonban Saul nem volt képes pozícionálni önmagát ebben a tisztségben, ebben a hatalmas megtiszteltetésben, feladatban. Összezavarodott, elbizonytalanodott és a végletekbe esett. Bizony, bizonyos szempontból sajnálatra méltó, tragikus sorsú ember ő. Van azonban egy másik vetület, ami más megvilágításba helyezi az ő életét, az ő szolgálatát. A bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerint most már hetek óta az ő életével és részben a Dávid életével foglalkoztunk. A mai ige szakaszban azonban látjuk, hogy Saulnak az élete lezárul, méghozzá tragikusan. Saul egy minden szempontból viszonylag átlagos izraeli család tagjaként lett Izrael királya. Ahogyan volt is róla korábban szó, nem volt annyira egyszerű számára ennek a szolgálatnak a kezdete. Eleinte többen a népből nem becsülték őt, lenézték, kigúnyolták. Ez egy király, milyen király ez, kiféle, miféle. Aztán, amikor jött az első csata, és azt sikerrel megvívta, jól irányította, akkor egy csapásra elfogadott, és kedvelt emberré lett, uralkodóvá. Büszke volt rá a nép. Mégis a félelmétől nem tudott megszabadulni. Uralkodása 40 esztendejében végig kísértette az aggodalom, a félelem amiatt, hogy végül én tényleg király vagyok? Tényleg én vagyok a király? Én vagyok az uralkodó? Amikor egy következő csatában rosszul állt a szénája, várta Sámuel prófétát, aki késett, és mivel újra félni kezdett, hogy mégsem elég uralkodó, nem elég erős, nem elég vonzó, hát ha elszélednek mellőle az emberek, a maga kezébe vette a sorsát, ő mutatta be azt az áldozatot, amit Sámuelnek kellett volna. Erről volt szó az elmúlt hetekben. Aztán jött egy újabb nehézség, Góliát, a hatalmas filiszteus, amikor megint csak tehetetlenül állt ott, rengeteg katonájával, mozdulatlanul, napokon át, heteken át hallgatni kellett, hogy ez ember gyaláz mindenkit, és nem tudnak ellene csinálni semmit. Aztán jött ez a fiatal srác, Dávid, aki Góliát legyőzésével hirtelen nemzeti hős lett, és Saulban újra előjött a bizonytalanság. Ezt a fiú túlságosan kedvelik. Mi van, hogyha ő lesz majd a király is, nem én, vagy nem a fiam? Nem tudta kezelni a magasságot. Hol úgy érezte, hogy a tető is csak egy karnyújtásnyira van, azaz, hogy ő hatalmas, milyen nagy, hol pedig lefelé nézett és rettegett a magasságban, érezve a kiszolgáltatott helyzetét, hogy innen bármikor leeshet. És mi van akkor, hogyha lezuhan? Mi van, ha hirtelen megint semmi lesz? Állandóan benne volt a bizonytalanság, a féltékenység, az aggodalom, hol jelentéktelennek érezte magát, hol mindenek felett álló hatalmasnak. És hogyha innen nézzük, akkor bizony egy tragikus sorsú ember élete rajzolódik ki előttünk. Van azonban egy másik nézőpont is. Ugyanis Isten helyezte őt abba a pozícióba. Minden érzése, minden aggodalma és félelme jogos volt. Nem skizofrén volt, nem elmebeteg, aki elképzeli csak ezeket a félelmeket. Volt némi alapja, de kellett volna, hogy biztonságot adjon neki, hogy őt Isten helyezte ebbe a pozícióba. Szüntelenül rá kellett volna, hogy nézzen, aki őt oda tette. De ő nem volt képes eléggé bízni az Úrban. Állandóan a körülményeit figyelte, amik folyamatosan aggodalommal töltötték el. A legnagyobb és végzetes bűne éppen ez volt, és az, hogy nem változtatott. Nem jutott el belátásra, nem jutott el bűnbánatra, megtérésre. Végül ez lett a veszte. Így jutott el a legnagyobb mélységekbe, amikor már a saját, még Isten akarata szerint hozott korábbi döntését is megszegte, és ő maga elment egy halott idéző asszonyhoz. Fiatalon, kezdő királyként még pontosan tudta, hogy mi az, ami Isten akaratával egyező. pontosan tudta, értette, hogy mit kell tennie, és ezért meghozta a döntést, okkult dolgokat betiltjuk. Isten szemében utálatosak ezek, minden ilyen hatalmat felszámol. Élete utolsó csatájában azonban vesztésre állt, és már hiába kérdezte Istent, az Úr nem válaszolt neki. Én nyilván nem ismerem tökéletesen Isten akaratát, különösen nem azt, ami akkor ott történt, abban az időben. De én úgy gondolom, hogy még mindig lehetett volna változtatni az életén. Még mindig lehetett volna megtérni, böjtölni, imádkozni, bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy Uram, elrontottam, nagyon rosszul csináltam a dolgokat, nem benned bíztam, könyörülj rajtam. Igaz, az Úr azt mondta, elveti őt, de én hiszem, hogy még mindig lehetett volna neki bűnbánatra jutni. Lehet, hogy elveszti a csatát, valószínűleg elvesztette volna ugyanúgy a királyságot, de nem így kellett volna meghalnia. De nem volt már rá képes. Nem szól Isten? Akkor megyek tovább. Akkor fordulok akár ahhoz is, akit az Isten utál és gyűlöl. Így történt, hogy elment a halott idézőhöz, hogy megidéztesse Sámuelt, az egykori mentorát, aki őt felkente királlyá. És akkor végre bizonyosságot kapott. Valószínűleg azt a választ kapta, amire számított is. El fog veszni a csata, és meg fogsz halni te is. Nem hiszem, hogy borzasztóan meglepődött rajta. Nem hiszem, hogy ő azt várta mindenáron, hogy biztosan, dicsőségesen győzni fogunk. Nyilván, amikor megtudta a bizonyosságot, az nagyon szíven ütötte. De valószínűleg sejtette, hogy ez az élet, amit ő folytatott, ez végül valamikor ide fog kifutni. Fájdalmas látni ennek a nagyszerűen induló életnek a tragikus végét. Egyértelmű, hogy nem volt könnyű a szolgálata. Az elmúlt hetekben megpróbáltuk beleélni magunkat az ő helyébe egy-egy bibliai történet, esemény nyomán, és látjuk, hogy sokszor került kritikus helyzetekbe. De minden rossz döntésének az volt az alapvető oka, hogy nem az Úrra nézett. És így a körülmények, a helyzete, a magasság, a felelősség agyonnyomták. Nekünk is ez egy fontos üzenet, hogy muszáj az Úrra nézni. Mint Péternek, amikor a viharban Jézus megjelenik mellettük a tengeren járva, és azt mondja Péter, hogy én oda megyek hozzád. Addig tudott menni a vízen, amíg Jézusra nézett. És amikor elkezdte nézni a hullámokat, hallani a szelet, amikor erre figyelt, amikor erre koncentrált, a valós veszélyekre, a valós problémára, a valós életveszélyre, abban a pillanatban süllyedni kezdett. De Jézus elkapta, megragadta, nem engedte, hogy elpusztuljon, hogy meghalljon. Saul azonban már nem is akart az Úrra nézni, és ezért veszett el. Lehetünk nehéz helyzetben, de szükséges törekedni arra, hogy az Úrra nézünk. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz az Úrra tekinteni, amikor igazán szorongatott helyzetben vagyunk, és a körülöttünk lévők is a lehető legnagyobb szeretettel, a legjobb szándékkal, tanácsokkal látnak el. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és érezzük, hogy logikus, hogy ezek jó tanácsok. Na de hát nem tudunk egyszerre háromfélét dönteni, egyet ki kell választani. Melyik az, ami jó? Vagy mi van, ha egy negyedik jó? Mi van, ha Isten valami mást akar? És amikor mindeközben szorít az idő, amikor érezzük, hogy muszáj döntést hozni, nem odázhatjuk a végtelenségig, akkor mit csinálunk? Amikor érezzük, hogy a tétlenség egyre nagyobb bajt vetít elő, nagyon nehéz. És érezzük, hogy nem is kell itt királynak lenni, hogy Saul cipőjében járjunk. Ő ilyenekkel küzdött. Nekünk meg néha olyannal kell, hogy egy betegségben milyen irányba induljunk el. Honnan, hogyan kérjünk segítséget. Egy munkahelyen menjünk vagy maradjunk. Kezdjünk-e új életet minden rokontól távol az ország egy másik végében, egy jobb fizetés érdekében, vagy esetleg külföldön? Nehéz kérdések. De Isten akar vezetni bennünket. Engedjük neki, és legyünk türelmesek, ne úgy, mint Saul. És ha eddig nem így volt, akkor tanuljuk meg szintén Saultól, hogy lehet változtatni. Lehet változtatni. Nem kell így maradni. Mert az Istentől távol hozott, kétségbe esett döntések, azok nem egyre jobb helyzetbe visznek. Saul legnagyobb bűne az volt, hogy nem változtatott. Nem tudta beismerni hibáját, mindig azt akarta, hogy valaki mentse meg valamilyen módon a tettei következményétől, aztán lassan beleragadt ebbe az állapotba. Amikor ostobaságot csinált, várta, majd Sámuel kihúz belőle. Sámuel összeszitta, és azt mondta Saul, hát igazad van, de játsszuk már el, gyere már velem, mutassuk a népnek, hogy mi még egyek vagyunk, hogy mi még összetartozunk, hogy még velünk az Isten. Húz ki a bajból. Aztán jött a következő, mindig valami más, majd valahogy megúszom. A hibáit nem vállalta. Dávid üldözésénél is, ahogyan volt róla szó a múlt héten, csak egy évtized után volt képes belátni, mikor Dávid már kétszer megkímélte az életét, hogy helytelenül cselekszik. Mi ne tegyünk így. Amíg lehet, jussunk bűnbánatra, változtassunk az életünkön, legyen Krisztus hatalma alá rendelve az. Az utolsó órán is van remény. Életünk utolsó óráján is van lehetőség a bűnbánatra. Az utolsó órában is van lehetőség megtérni, de azt nem tudjuk, hogy mikor jön el. Ezért a ma a miénk. És ráadásul Istennel járva rengeteg rossz döntést elkerülhetünk. Azt írja az ige, a Krónikák könyve így foglalja össze, hogy végül meghalt Saul hűtlenségben. Hűtlen volt az Úrhoz. Kétszer is benne van ebben a rövid ige szakaszban. A héber eredeti szerint az itt található szó nem csak azt jelenti, hogy hűtlen, bár ez az elsődleges jelentés, hanem azt is, hogy hálátlan. Ez is egy fontos üzenet a számunkra. Saul ugyanis nem csak hűtlen volt, hanem hálátlan is. Isten felemelte, rábízta a királyságot, az uralkodást, ő azonban nem bízott az Úrban, vagy nem teljesen. A hálátlanság és a hűtlenség összekapcsolódik, ugyanis a hálás ember hűséges is. Legtöbb esetben legalábbis így van. Karantén idején többször mutattak olyan cégeket, amelyeknek le kellett húzni a rolót, mert mondjuk például vendéglátásból éltek, és akkor összehívta a dolgozókat a cégvezető vagy tulajdonos, elmondta, hogy mi a helyzet, elmondta, hogy nem tud munkát adni, egyelőre megpróbál némi fizetést juttatni, nem akar senkit elbocsátani, mindenkire számít, de nem tudja, hogy mi várható. És akkor a dolgozók is elkezdtek gondolkodni rajta, hogy hogyan segíthetünk magunkon, a cégen, a cégvezetőn, aki így áll hozzánk. És több jó példa is volt, hogy belekezdtek valami másba, egy egészen másféle munkába idéglenesen, hogy némi pénz legyen, hogy valamennyire elfoglalják magukat, ne otthon üljenek, hogy segítsenek magukon, a cégen, a tulajdonoson, és így tovább. Mert hálásak voltak.
Hálásak voltak a hűségért, és ők is hűségesek maradtak. Szintén elő szokott fordulni, hogy valakinek sokkal jobb fizetést ajánlanak valahol, de mivel tudja, hogy mi mindent kapott a cégnél, úgy érzi, hogy nem lenne tisztességes elmenni most, hogy kitanult. Most kellene visszaadnia. És nem akkor, amikor már végre tudna profitot termelni annál a cégnél, akkor lelépni. Egy ideig a hála hűségre kötelezi. Aztán lehet, hogy eljön az idő, amikor tovább kell lépni. Én ezt éltem meg az egyházamban. Itt a református egyházban. Be kell látni, a mi egyházunk sem tökéletes. Egyik sem. Nagyon fontos, egyik sem. De itt kaptam új életet, itt foglalkoztak velem, neveltek, tanítottak, itt növekedtem. Itt volt a konfirmáció ebben az egyházban. Itt volt az Krisztussal járásnak az első lépései. Nem tudnám itt hagyni. Csalogathatnak, hogy máshol jobb, hogy máshol talán izgalmasabb, máshol tökéletesebb. Az ember hűséges marad, mert hálás. És ha egy munkahelyért, egy sportklubért, az egyházáért ilyen hálás tud lenni az ember, és hűséges hozzá, akkor mennyivel inkább így kell, hogy legyen az Úrhoz, aki tökéletes. Az ő szeretete, kegyelme nem csak jó szándékú, hanem tökéletesen jó. Teljes mértékben odaadta az életét értünk, hogy mi ne reménytelenül, boldogtalanul menjünk el ebből a világból, hanem örömmel menjünk haza megváltónkhoz. Az iránta érzett hála örökre elkötelez. Nem lekötelez, hanem elköteleződöm neki. Igyekszem hű maradni hozzá, aki halálig hű volt hozzám, és nem mondott le rólam. Ebben erősödjünk. Hálánkban és hűségünkben az Úr iránt, hogy ne legyünk a körülményeink tragikus áldozatai, mint Saul, hanem lehessen áldások forrása az életünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a Szentírásnak az őszinte, igaz szavait. Köszönjük, Urunk, hogy előttünk állnak nem csak pozitív példaképek, hanem ilyen tragikus sorsú emberek, akikkel valahol a szívünk mélyén együtt érzünk, sajnáljuk őket. Ha azonban a teljességet nézzük, akkor látjuk, hogy te mindvégig hű és irgalmas voltál hozzájuk. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy ne engedj bennünket ilyen hibákba esni, mint amit átélt sorozatosan és elkövetett Saul is. Add, Urunk, azt az elköteleződést, hálát, hűséget irántad, ami bennünket megtarthat mindig melletted. Kérünk, adj türelmet, adj békességet, amikor nem látunk tisztán. Ne engedd, Urunk, hogy elragadjanak az indulataink, a félelmeink, a rettegésünk, a bizonytalanság. Hadd tudjuk megérteni, hogy gondod van ránk. Hadd tudjuk elhinni, hogy vezetni fogsz. Imádkozunk, Urunk, hogy így adj nekünk bölcsességet, és adj mellénk olyan testvéreket, barátokat, és akik ebben segítenek. Amikor úgy érezzük, hogy kétségbe esünk, hogy szétesünk, hadd legyenek olyanok, akik támogatnak, mellettünk vannak, szeretnek, hordozzák terheinket, imádkoznak, és tégy bennünket is ilyenek ki, Urunk, akik így állnak a másik mellé. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretsz. Kérünk, hogy hadd tudjunk ebből a szeretetből élni, sőt, ebből továbbadni másoknak is. Így kérünk, áld meg az életünket, a következő hetet, annak dolgait. Áldj meg bennünket magunkban, családunkban, egyházunkban, munkahelyünkön, mindenütt, ahová megyünk, ahová állítasz. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Amen.